Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben a nép feszülten várakozott. Mindannyian azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk. Én csak vízzel keresztellek benneteket, de eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saru szíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szent lélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ekkor történt, hogy amikor a nép alámerítkezni ment, Jézus is alámerítkezett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a szent lélek leszállt rá, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Jézus.
A nép feszülten várakozott, és az volt a kérdés, hogy vajon János-e a Krisztus. És ezért is, ahogyan az evangelista ezt hozza, nagyon fontos volt neki elmondani, nem én vagyok a Krisztus, én vízzel keresztellek benneteket, és mi ezt tudjuk, hogy Jánosnak a keresztsége a bűnbánat és bűnbocsánat szimbolikus cselekménye volt, míg aztán maga keresztelő János azt mondja, Jézus nem így keresztel majd meg benneteket, ez nem valamilyen szimbolikus, jelképes esemény lesz, ami pusztán csak arról szólna, hogy eljövünk ide a Jordánhoz azért, mert átéljük a gyöngeségünket, gyarlóságunkat, átéljük a bűnösségünket, és még inkább átéljük a vágyat arra, hogy szeretnénk újjászületni, vagy megújulni, hogy megfürödni, és tisztává lenni, és igazzá Isten előtt minden fönnmaradó és megmaradó gyöngeségünkkel együtt. Ezért, ezt mondja keresztelő János, vízzel keresztelek én, és tűzzel és szent lélekkel fog Krisztus megkeresztelni. Mit jelent ez, hogy tűzzel és szent lélekkel keresztelkedtünk meg, és keresztelkedünk meg mi mindannyian, akik ezt mondjuk, hogy mi megkeresztelkedtünk és keresztények vagyunk. Mi ennek a jelentése? Amikor valaki lement 2000 évvel ezelőtt a Jordán folyóhoz, azért, hogy alámerítkezzen és a víz által megtisztuljon jelképes módon, akkor nyilván volt oka alámerítkezni, mert valami olyasmit tett, olyasmi történt az életében. Szeretnék egyetlen konkrét ilyen helyzetet előhozni, és aztán 5 pontban végignézni azt, hogy mivel szeretnénk most itt foglalkozni és elmélkedni. De nagy dolog arról, élményeket hordozni magunkban, hogy milyen utat teszünk meg a Jordán folyóig. Kétség kívül beszélhetnénk most arról, hogy de nagy dolog, amikor valaki egyszer csak hoz egy döntést, hogy tényleg meg akarok újulni, hogy szabad akarok lenni, hogy megtisztulni szeretnék, hogy milyen utat járunk be a Jordán folyóig, és mit jelent aztán annak az öröme, hogy följövünk a folyóból, és azt mondjuk, Isten megbocsájtott, hogy van tovább, hogy élhetek, hogy Isten igent mondott rám, de nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy mi történik az után, hogy följöttünk a Jordánból. Mert nem egyszer ez az útnak a nehezebbik része. És a könnyebb része az, hogy amikor már megyünk a Jordán folyóhoz, azt mondjuk, de jó lesz megújulni és újjászületni. De mi történik az újjászületés után? Mi történik, mikor följövünk? És itt van 5 esemény, amit szeretnék kiragadni. Az egyik, és akkor így egymás után mehetnénk, megnyílik az ég. Azután szózat hallatszik. Közben Jézus imádkozik. A szózatban pedig, hogy leszáll a Szentlélek, akkor 2 nagyon fontos elem jelenik meg, az egyik, te az én szeretett fiam vagy, a másik pedig, kedvemet találom benned. Ez az 5 elem. És akkor most nézzünk egy eseményt, ami miatt bármelyikünk elmehetne a Jordán folyóhoz. A bármelyikünk alatt azt értem, hogy maga az esemény olyan. Ez az esemény pedig például a házastársi hűtlenség. Amikor valaki egy harmadik féllel viszonyt folytat. Mit jelent akkor, hogy tűzzel és szent lélekkel keresztelkedünk meg egy ilyen helyzetre vonatkozóan? Az első gondolat, mit hallottunk az evangéliumban? Hogy megnyílik az ég. Jött hozzám egy asszony, aki azt mondta, most derült ki, hogy a férjem engem megcsal, már hónapok óta így van, azt mondja, hogy hatalmas ez a szerelem, és hogy olyasmit kap meg most, amiről mindig is vágyott, és ez neki nagyon fontos, és hogy most itt vagyok, és nem tudom, hogy mit csináljak. És tulajdonképpen a beszélgetés révén élhettem én is azt meg, hogy mit jelent, amikor megnyílik az ég. Mi ez, hogy megnyílik az ég? Hogy valaki, aki azt mondja, akkor állok bosszút, azonnal írok egy kör e-mailt az összes közös ismerősüknek, hadd tudja meg mindenki, mekkora az ember. Vagyis éppenséggel mondjuk a hűtlenség kapcsán maga a hűtlen fél is, de az is, aki átéli ennek a veszteségét, mit tapasztalhat meg valamiféle beszűkültséget. Az egyik beszűkül a szerelem világába. A másik pedig beszűkülhet abba a világba, ahol ő maga egy szerencsétlen nyomorult áldozat, ahol őt elárulták, és ahol vele ezt meg lehetett tenni, és megrendül az önazonosságom és az önbecsülésem, mellé kérdőjelek kerülnek, és ebbe belepusztulhatok, és mi az, amire gondolok, hogy talán egy pici erőforrás, a bosszú. Legalább akkor érzem az erőmet, hogy na csak lehet valamit csinálni. Az első gondolat így szól, megkeresztelkedni tűzzel és szentlélekkel például azt jelentheti, mert nem receptekről akarok beszélni, hát nálam ilyenek nincsenek, nem tudok recepteket. De azt igen, hogy mit jelent például, amikor az, akit megcsaltak, egyszer csak egy beszélgetésben azt mondja, na jó, jó, de most túl is tudok látni a saját fájdalmamon, veszteségemen, persze benne is vagyok, de túl is látok rajta, és azt mondom, én szeretem a férjem. Én igent mondtam a vele való kapcsolatra. Nem tudom, hogy hogy lesz ezután. Fogalmam sincs róla, hogy hogy lesz ebből újjászületés. De éppenséggel tudom, hogy volt már olyan helyzet a kapcsolatunkban, amikor mondhattuk volna azt, hogy vége. Na de följönni a vízből, és megtapasztalni azt, hogy nyitva van az ég, és leszáll a lélek, hogy talán nem kell, hogy vége legyen a hűtlenség miatt. És akkor ezt mondta ez a fiatal nő, hát én azt hiszem, hogy nem, én abba az irányba fogok menni, ami abban segíthet bennünket, hogy megújuljunk. Én ebbe az irányba fogok menni. Iszonyatosan fáj, és legszívesebben megírnám azt a kör e-mailt, de megírnám, és egyébként pedig, mikor néha hazajön, hát én csak ordítani tudok, de mégis most azt az irányt veszem föl, ami kimutat engem, és túl vezet ezen a beszűkültségen. És milyen nagy dolog, hogyha például a hűtlen fél is azt tudja mondani, nem csak az a világ, ami most engem a szerelem és a vágyakozás révén ehhez a harmadik félhez köt. Mint hogy nagyon sokan, akik hűtlennél lesznek, azt mondják, én ezt a kapcsolatot nem tudom bánni. Hát itt olyan mélységesen értékes emberi dolgokat élek meg. Sőt, mintha most élek. Te a régóta már ellaposodott a kapcsolatunk, hogy ezt nem tudom bánni. Igen, akkor még nincs nyitva az ég. De mikor kinyílik az ég, akkor ugyanez a személy azt mondja, na jó, de azért azt a fájdalmat bánom, amit a feleségem él meg. Hát azért azt nem akarnám. Azért az nekem is fáj. Azért erre nem tudom azt mondani, hogy rendben van így. Azért azt nem. Egyszer csak, amikor kiki a maga útján, módján, megnyit valamit az életében, ami több, mint hogy pusztán csak szerelmes vagyok, és több, mint hogy pusztán csak egy nyomorult áldozat vagyok, akit elárultak. Ez az első. Megnyílik az ég. A következő lépés, hogy leszáll a Szentlélek, és megkeresztel bennünket tűzzel. Ez mit jelent? Ez azt jelenti például, akit elárultak az ő szempontjából, hogy azt mondja, hogy oly sok legalább pillanatnyi megkönnyebbülésem lehetne abból, hogy rosszat mondok róla, hogy ordítok vele, hogy kicsinálom, hogy rossz hírét keltem, hogy. És azt mondom, nem, ezt nem fogom, hogy azt a szenvedést fogom most vállalni, amiben ott van annak a lehetősége, hogy a mi kapcsolatunk megújulhasson. Én ezt a szenvedést akarom vállalni, és ezt a szenvedést nem fogom tudni elkerülni, hogyha a megújulásra mondok igent. És akkor például ez az asszony azt mondta, hogy igen, például két dolgot fogok csinálni. Az egyik, átgondolom azt, hogy hogyan vagyok én része ennek a helyzetnek. Hogy mi az, amit én nem tettem esetleg jól, vagy elég jól, amin én tudnék változtatni. És azt mondta a másik pedig, hogy megpróbálok nem sárkány lenni. Ez nagyon nehezen fog menni, de én ezt meg fogom próbálni. És ennek a szenvedését, amikor valaki átéli, ezt nevezhetjük a tűzzel való megkeresztelkedésnek. És ott van aztán a vétkes fél, aki például mondhatja azt, hogy itt már most mindenképp van szenvedés, mindenképp. És én érzelmileg inkább vagyok a harmadik félnél, mint a házastársamnál. De mert megnyílt az ég, és látok valami többet is, mint pusztán csak a szerelmes önmagam, ezért úgy döntök, hogy döntök a feleségem mellett. Ez nagyon nehéz nekem, mert úgy szenvedek most, mint egy kutya, akármilyen furcsán is hangzik, de én most úgy szenvedek ettől. És akkor valaki azt mondja, na most, akkor vállalom a tűzzel való megkeresztelkedést, annak a fájdalmát és szenvedését, ami ebből a döntésből fakad. És ezt a szenvedést nem fogom tudni elkerülni. Aztán a harmadik, azt mondja a Szentíró Lukács evangelista, hogy amikor megnyílik az ég és leszáll a galamb, illetve leszáll a lélek, mint egy galamb, akkor Jézus imádkozik, közben ő imádkozik. Nem egyszer tapasztaltam azt, amikor egy hűtlenség történt egy társkapcsolatban, hogy akár mind a két fél elkezdett arról beszámolni, hogy maguk számára is nem egyszer meglepő módon az Isten kapcsolatuk elkezdett valamilyen új minőségbe jutni, főleg az, akivel szemben a hűtlenség történt. Hogy azt mondja, hogy olyan furcsa is ez nekem, de hogy magam se gondoltam volna, valahogy Istenbe tudok kapaszkodni. Hogy lett egy erőforrásom. Hogy most valahogy az ő közelségét jobban tapasztalom, mint az elmúlt évtizedekben bármikor. Ez az, ahogyan továbbra is nyitva van az ég, és vállaljuk annak a fájdalmát és szenvedését, ami most köztünk van, és közben pedig rátalálunk valakire, aki túl is mutat ezen a fájdalmon és szenvedésen, valahogy úgy, ahogy Jézus is egyébként, amikor éppen elárulják őt, akkor a Szentírás azt mondja, hogy Jézus elkezdett imádkozni, és a következőt mondta. Na hát, ha mindenki elárul és el is megy, egy valamiben biztos vagyok. Istenem, te velem vagy. Te nem fogsz engem elhagyni, ebben biztos vagyok. És nem egyszer éppen az árulás vagy a hűtlenség az, ami az emberi szívből föltárja annak a tapasztalatát, hogy Isten velem van. És hogy tőle kapok olyan fajta megerősítést, amit senki mástól nem kapok, sőt, én magam sem tudnám magam úgy megerősíteni. És nyilván ugyanígy elmondhatnánk azt, hogy mit jelenthet ez, az imádság annak a félnek a részéről, aki azokat a szenvedéseket vállalta, hogy dönt a férje vagy a felesége mellett, miközben érzelmileg kevésbé van ott. És akkor azt mondja, hogy hát ha valakibe tudok most kapaszkodni, valaki azt tudja nekem mondani, hogy ennek van értelme, mert én azt nem érzem, hogy van értelme, mert most még rosszabb. Most, hogy a feleségemmel találkozok, és minden nap csak látom a szenvedését, a szemrehányását, hát ez még rosszabb, mint ami eddig volt. De hogy talán, mert hogy nyitva van az ég, és én vállaltam ezt a szenvedést, akkor most mégiscsak az Istennel való kapcsolat egy erőforrássá lehet. Aztán a negyedik lépés, amikor azt mondja a mennyei atya, te az én szeretett fiam vagy. Ennek mi a jelentősége például ebben a helyzetben, ami miatt bármelyikünknek érdemes a Jordán folyóhoz menni? Az, hogy egyszer csak, mikor valakivel szemben ez megtörténik, akkor ő azt éli meg, hogy hát nem vagyok az, akinek gondoltam magam. Hát nem vagyok a nagy ő. Hát eddig gondolhattam, hogy én vagyok a nagy ő. Na de ezután ezt most hogy gondoljam? Megrendül az önazonosságunk. Ki is vagyok akkor én? Ha hogy nézzek akkor ezután magamra? És ebben a megrendült önazonosságunkban egyszer csak elhangzik egy mondat, hogy de én hozzád tartozom, és te én hozzám, és te az én szeretett gyermekem vagy. És az önazonosságunknak egy olyan mélységére találhatunk, éppen akár ebben a szenvedésben, ami élményszerűen mutat meg valamit abból, amit eddig nem éltünk át élményszerűen, hogy Istenhez tartozom, és ebben sosem fogok átélni semmiféle árulást, hogy ez fölbonthatatlan és végérvényes. És milyen nagy dolog, amikor ezzel a szemlélettel a társamat, aki engem megcsalt, nem csak egy hűtlen gazembernek látom, hanem azt tudom mondani, hogy elárult engem, de a férjem. Vagy elárult engem, de a házastársam. És de nagy dolog, amikor a hűtlen fél a feleségében vagy a férjében nem csak valakit lát, aki most éppen panaszkodik neki. Nem csak valakit, akivel annyira nehéz most újra kezdeni, hanem például látja benne azt a valakit, akibe szerelmes volt valamikor, aki fontos neki most is kétség kívül. És aztán az utolsó, amikor a mondat befejeződik, azt mondja, szeretett gyermekem vagy, kedvemet találom benned. Mit jelenthet ez egy ilyen helyzetben? Például azt, ez az asszony a következőt mondta, én biztos, hogy nem fogok harcolni ezzel a harmadik féllel, de most megtalálom az erőforrásaimat, hogy hogy tudok szép lenni, hogy élhetem meg azt, hogy az élet akkor is gyönyörű, hogy hogy lehetek én magam is szép, hogy lehetek kívánatos, nem azért, mert harcolni akarok valakivel is, nem, én ezt magamért most meg fogom tenni. De nagy dolog, mikor valaki azt tudja mondani, például, hogy szeretnék egy olyan utat választani, ami nem csak arról szól, hogy szeretnék boldog lenni, vagy boldogabb, hanem, hogy Istennek mi lehet kedves egy ilyen helyzetben? Mi lehet, akár így is mondhatnánk, egy spirituális válasz erre a helyzetre, ami nem tagadja az emberi realitásokat. De mi lehetne mégiscsak egy ilyen válasz? És aztán a tettes részéről is fölmerülhet ez a kérdés, hogy találhatná Isten a kedvét bennem? Mi lehetne az a döntés, az az életforma, ami ezt közel tudná hozni? És aztán, hogy lehetnék én kedves a feleségem számára? Mert már a szenvedés megvan, de például hogyan tehetnék most valamit ő érte? Például, hogy most akkor fokozottan megbízható leszek, fokozottan elérhető leszek, és hűséges leszek, és kiszámítható leszek, és elismerem azt a fájdalmat és szenvedést, amit a tettem nyomán ő átélt. Elismerem, és nem kicsinyítem, és három naponként nem megyek oda hozzá, hogy most már bocsásson meg, és egy hetente nem megyek oda hozzá, hogy már most feküdjön le velem. Egyszerűen azért, mert elismerem, hogy a tettemnek következményei vannak, és ezeket elkezdem elhordozni. Azért, mert szeretnék a feleségem előtt kedves lenni. Azt mondja Keresztelő János, hogy lejöhettek ide a Jordán folyóhoz, alámerítkezhettek a vízben, följöhettek és megélhetitek azt, hogy Istennél van bocsánat, hogy van újrakezdés, van megújulás, és ez nagyszerű. De ami talán a nagyobb kérdés, hogy mi történik ezután, hogy hogyan csináljuk azt a megújulást, hogy tudunk-e igent mondani a megújulásnak az összes következményére, és hogy ezáltal például a kapcsolataink meg tudnunk-e újulni. De nagy dolog, hogy nem egyszerűen csak afölött tudunk örvendezni, hogy van megbocsájtás, mert az kevés lenne, hanem afölött is tudunk örvendezni, hogy a megbocsájtásból születhet valami a megújulásunk.